Azt gondolom, hogy itt több megközelítési forma van, hiszen beszélünk most azokról a fogyatékos személyekről, akik rokkantsági nyugdíjra jogosultak, és ez még az előző, a 263-as törvény alapján került megállapításra, vagy az előtte levő törvények értelmében, és beszélünk azokról a rokkant személyekről, fogyatékossággal élő személyekről, akik ezután szeptember 1-től a 360-as törvény rendelkezései értelmében fognak rokkantság, illetve öregségi nyugdíjba menni. Tudnélik, a két törvény közötti megállapított jogosultság között nincs átjárhatóság. Egy típusú törvény alapján, egy típusú besorolás alapján tudtak elmenni a rokkantsági nyugdíjasok ezelőtt, és más lesz az ezután következő rész. És akkor pontosítsunk, hogy akkor mi történik. Ezután, aki szeptember 1-je után a fogyatékos személy és a fogyatékosságából kifolyólag dolgozott egy néhány évet, ellenben most már nem tud dolgozni, akkor kérelmezheti a nyugdíjazást, a beteg nyugdíjazást, igaz? Ez az előző törvényben is pont így volt, hogy kérhette a beteg nyugdíjba a helyezését, mivel elveszítette részben vagy teljesen a munkavégzési képességet. Ebben a helyzetben, hogyha például az illető személy el kellett menjen igazabizottsághoz, a nyugdíjpénztárnál, amely megállapította a munkavégzési képességet. Ezt szoktuk így mondani, hogy 1-es, 2-es, 3-as grádba sorolják be. A munkavégzés képességében, akik 1-es és 2-es fokozattal mentek el rokkantsági nyugdíjba, eddig a törvény megállapítása szerint nem dolgozhattak, illetve választaniuk kellett, hogy vagy rokkantsági nyugdíjasok lesznek 1-es, 2-es besorolással, vagy pedig dolgoznak, és akkor a fizetést, amit kapnak, azt fogják választani, tehát nem halmozható, kivéve a 3-as fokozattal rendelkező rokkantsági nyugdíjasok, ami azt jelentette, hogy aki 3-as fokozatban van, az még a nyugdíja mellé halmozhat egy 4 órás, maximum 4 órás munkaszerződésből származó jövedelmet is. A szeptember 1-től életbe lépő törvény értelmezése szerint függetlenül attól, hogy 1-es, 2-es vagy 3-as fokozatban van valaki besorolva, mint rokkantsági nyugdíjas, halmozhatja ezentúl a fizetést is a rokkantsági nyugdíja, tehát nem lesz kizáró tényező, tehát kapnak egy új facilitást az új törvény értelmében. Na most, az előző törvény, akik most rokkantsági nyugdíjasok, ők megkapták a kedvezményeket a súlyos fogyatékosság és az előrehaladott fogyatékossággal rendelkező személyek esetében a ledolgozott időszak csökkentését. Tehát hamarabb elmehettek nyugdíjba, 15, illetve 10 évvel is a standard nyugdíjkorhatár előtt, hiszen ezekkel a besorolásokkal megkapták a lehetőséget arra, hogy annak ellenére, hogy ők már dolgoztak igaz rokkantságban, tudták csökkenteni. Tehát 15 év volt a súlyosoknak, és az előre haladottaknak pedig 10 évvel csökkenti, és persze feltételhez van kötve, hogy akkor dolgozott-e vagy sem rokkantságban 11 év, és 8 hónap régissége van-e. Ami azt jelenti, hogy ők az előző törvény értelmében hamarabb elmehettek, mint a standard, most is hamarabb elmehetnek. Van egy minimális hozzájárulási idő, ami alapján megkapják ezeket a jogosultságokat. Ellenben a régi törvény értelmében volt korrekciós pont, ez a korrekciós szám most 1,41 volt az utolsó a 263-asnál, ami alapján még növekedett a kiszámított pontszámok alapján a nyugdíjuk. Az új nyugdíjtörvényben nem lesz korrekciós szám, hanem minden egyes rokkantságban ledolgozott hónap után, amikor eléri a standard nyugdíjkorhatár, kap 0,5 pontot minden egyes ledolgozott évre. Ami felháborodásra adhatott, az az, hogy ebben az időszakban, igaz, beszéltünk, és az RMDS is azért szavazta meg az új nyugdíjtörvényt, mert azt mondtuk, hogy valamennyire felszámolja az egyenlőségeket, hogy valaki 15-20 év ledolgozott év után ugyanannyi nyugdíjt kapott, mint az, aki 40-42 évet akár ledolgozott. És ez a úgynevezett stabilitási pontrendszernek a bevezetése. A stabilitási pontrendszer ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek legalább 25 év hozzájárulásos régissége van, 25 évtől egészen 30 évig minden egyes ledolgozott évre kap plusz 0,5 pontot. Ellenben a fogyatékos személyek esetében azok az időszakok, amelyeket ők rokkantsági nyugdíjasként éltek, tehát nem fizettek társadalombiztosítást, úgynevezett idézőjeles nyugdíj alapot, mert az állam fizette nekik a rokkantsági nyugdíjat. Ezek hiába mennek fel régiségbe, éveknek számítanak be az össz régiség kiszámításakor, mivel hogy ő nem fizetett az állam fele hozzájárulást, ez nem számítódik be a 25 év minimumnak, ami fölött kapnak stabilitási pontokat. És én most készülök találkozni a szervezettel, jövő héten elkezdődik a parlamenti ülésszak, és akkor kíváncsi vagyok, hogy pontosan mi az, ami mindezek mögött van, mert szerintem ez az egyedüli dolog az, ami nem volt tisztán elmondva a törvény szerint, hogy aki rokkantsági nyugdíjban van, és nem hozzájárulásos rendszerben, tehát nem fizeti be a társadalom biztosítást, ezek az évek nem számolódnak be az alap 25 évbe, ami után megkapná a stabilitási pontot.
És emiatt ezek az emberek komoly összegeket veszíthetnek az idők során.
Igen, mert ugye a beszámításnál, hogyha én azt látom, hogy valakinek van 42 év ledolgozott éve, ellenben egy részére előnyösebb, előző nyugdíjtörvény alapján megállapítottak egy nagyobb értéket most, és mondjuk van egy 3000 lejes rokkantsági nyugdíja, most mondok egy összeget, jó? Van 42 éve, hogy lássuk példákkal is, és a 42 évből neki mondjuk 20 éve van rokkantsági nyugdíjasként, és 22 éve van ledolgozva, akkor ő 22 év fölött a következő 20 évre, tehát hogy már mint hogy felkerekítjük 25-ig, igaz, akkor veszít még 3 évet, 17 évre nem kapja meg az évi 0,5 pont stabilitási pontot, mint az, akinek szintén 42 év régisége van, de nem volt rokkant nyugdíjas, hanem 42 évet dolgozott, és minden hónapban befizette a társadalombiztosítást.
Hol kell a dolgon segíteni? Tehát, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy mindenki, ha nem is elégedett, de legalább úgy érezze, hogy nem érte méltánytalanság?
Nekünk nagyon fontos az, hogy látjuk most, hogy a nyugdíjtörvényt nagyon-nagyon gyorsan tárgyaltuk végig. A PSZD és a PNL az aktuális kormánypártoknak az volt a fontos, hogy minél hamarabb meglegyen az új nyugdíjtörvény, és nem hagytak elég időt arra, hogy igazából minden cikket megvitassunk, megnézzük, hogy akkor ennek milyen következményei lesznek. Pontosan ez az, amit látunk most, hogy az életbeültetésnél olyan hibák derülnek ki, amelyek igazából megalázóak, akár a fogyatékkal élő személyek számára, akik hajlandóak voltak dolgozni, és fogyatékosságukkal együtt is elmentek és minden nap dolgoztak. Azt kell megnézzük, hogy az életbeültetésnél melyek azok a problémák, amelyek a kiszámítási képletben akár előnytelenek lehetnek, és ezeket kell orvosoljuk közösen azokkal a személyekkel, akik érintettek, és megnézve azokat az elveket, amely alapján az új nyugdíjtörvényt is megszavaztuk. Tehát az egyenlőtlenségek felszámolása, ez nagyon fontos el volt. Tehát valószínű, hogy a pontszámokban, amelyek a stabilitási pontokat adják 25 év, ledolgozott, befizetett régiség utáni időszakra. Gondolom azt, hogy a fogyatékos személyek esetében az amúgy is csökkentett időszak, amelyet már ők ledolgoztak fogyatékosságban, ott kellene nekik is már egy bizonyos stabilitási pontszámot adni, de nem 25 év fölött, hanem náluk csökkenteni arányosan a 25 évet egy olyan töredékre, ami után, hogyha még dolgozik, mint rokkant személy, akkor már megkapja az úgynevezett stabilitási pontot.
És lát-e arra esélyt, hogy ilyen változtatások még bekövetkezzenek a nyugdíjtörvényben?
Mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel, és meg kell nézzük azt, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy törvénymódosítást eszközöljünk. Fontos az, hogy egy kézzelfogható és fenntartható javaslatunk legyen. Hétfőn kezdődik a parlamenti ülésszak, az RMDS frakciójában beszélni fogunk erről, és mindenképpen mi azt szeretnénk, hogy ne legyenek egyenlőtlenségek, ne alázzák meg ezeket az embereket is. Semmiféleképpen sem az a célunk, hogy egy olyan nyugdíjtörvény legyen, amely akár azokkal a személyekkel, akik rokkantságban, akik fogyatékosságban dolgozni akarnak, és dolgozni fognak ezután, megalázzanak, és úgy érezzék, hogy csak kihasználják őket, és semmiféleképpen nem kapnak egy úgynevezett bónusz. És nem csak a fogyatékos személyek esetében, hiszen még van egy-két olyan helyzetünk ebben a nyugdíjtörvényben, amelyre fény derül, és most látjuk a kiszámításuk alapján, hogy ténylegesen meg kell nézzük azokat, akik nehéz munkakörülmények között dolgoztak, meg kell nézzük azokat az úgynevezett nem befizetős időszakokat, például az anyák esetében, a diákok esetében, hogy mit kapnak ezért, vagy mit veszítenek. Tehát, hogy azért eléggé sok olyan dolog van, amelyet nagyon át kell gondoljunk a következő időszakban.